Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket 4 nap múlva. Elnököt fog választani a világ legbefolyásosabb országa, az Amerikai Egyesült Államok. Az eredménynek potenciálisan óriási hatása lesz a következő 4 évre. A kampánya végéhez közeledik, a jelöltek felszántották a fél kontinenst, amelyben vannak még olyan államok, ezek a csataterek, amelyeket Donald Trump és Kamala Harris célzott ígéretekkel próbál megnyerni. Azt, hogy mennyire felfokozott a hangulat, jól jelzi, hogy a kampányba keményen beleálltak a szupergazdagok is. De miközben az amerikaiak új elnök megválasztására készülnek, az európaiak izgatottan várják, hogy Donald Trump, sokak szerint rémálom, vagy Kamala Harris lesz-e a győztes, akit a transzatlanti együttműködés szempontjából sokkal jobb választásnak tartanak. De visszahozhatja-e a 90-es évekbeli amerikai-európai kapcsolatok dicsőséges napjait Kamala Harris? Erről is beszélgetni fogunk ma itt a Naprakészben. Vendégem Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
Jelentősen eltér az amerikai választási rendszer a legtöbb európai választási rendszertől. Az amerikai választási rendszerben a szavazó állampolgárok csak közvetve szavazzák meg az Egyesült Államoknak az elnökét. Tisztázzuk most itt a beszélgetésünk elején az alapokat. Elektorok, ingadozó államok, csatatér államok. Mit fontos tudni 4 nappal az amerikai elnökválasztások előtt?
Valóban az amerikai választási rendszer más, mint a legtöbb európai parlamentáris demokráciában. Ugye most időszűke hiány, vagy időszűkében lévén azért a teljes választási rendszer ugye áttekinteni nem tudjuk, de dióhéjban talán 2 dolgot érdemes kiemelni, ami valamennyire magyarázatot ad néhány európai szemmel vett anomáliára. Az egyik az, hogy ez egy prezidenciális rendszer, amire a legtöbben arra gondolnak, hogy itt az amerikai elnöknek milyen nagy hatalmas jogköre van, ami részben igaz is, tehát erős végrehajtó hatalomban gondolkodtak az alapító atyák, amikor az alkotmányt, a mostani alkotmányt ugye megszövegezték. Viszont a prezidenciális rendszer azt is jelenti, hogy az amerikai választópolgárok külön adnak felhatalmazást közvetlenül az alsóházba, vagyis a képviselőházi képviselőknek 2 évente. Ezt lakosságarányosan teszik, tehát gyakorlatilag különböző legalább 30 ezer fős körzeteket alakítanak ki az Egyesült Államokban. Ezt 10 évente mindig megnézik népszámlálás alapján, hogy hogyan érdemes átrajzolni a körzeteket, hogy ez reprezentatív legyen. Ebből azt következik, hogy vannak olyan államok, ahol mondjuk nagyobb lélekszámú körzetek vannak, vagy több körzet, hogy ezek az államok több képviselői mandátummal rendelkeznek, hogy ezekből az államokból több képviselő ül az alsóházban, és vannak olyan államok, amelyben jóval kevesebb, hogy ez alapvetően a lakosság számnak a függvénye. Tehát egyrészt adják a felhatalmazást a választópolgárok a képviselőknek, erre is sor kerül most november 5-én. Az alsóházban ennek megfelelően 435 hely van, mind a 435 megmérettetik 2 évente, ugye amikor éppen nincs elnökválasztás, akkor ezt félidős választásnak nevezzük. Tehát egyrészt közvetlenül szavaznak róluk az amerikai választópolgárok. Eredetileg nem közvetlenül, de ma már közvetlenül szavaznak a szenátorok 1/3-ról is. Ez a 100 fős, vagyis a felsőházban, a 100 fős felsőházban most 34 szenátornak a sorsa dől el november 5-én, akik az államokat és nem egyes körzeteket, hanem az államokat képviselik. Itt már nincs lakosságarányos megfontolás, tehát gyakorlatilag minden tagállamnak, mindaz 50 tagállamnak azonos számú szenátora van, mindenkinek 2, így jön ki az, hogy a felsőházban nem 435 vagy más nagyobb létszám alakul ki, hanem egy 100 fős testületről beszélünk, és akkor ezek mellé ugye külön megválasztják úgynevezett elektorokon keresztül az amerikai elnököt. Ugye erről beszél most mindenki, ez a legfajsúlyosabb sok tekintetben, mert a prezidenciális rendszerben az elnök elég sok jogkört magára vont az elmúlt közel 250 év alatt, de alapvetően továbbra is borzasztóan fontos a másik 2, tehát végre a törvényhozó ágnak ez a 2 testülete, az alsóház és a szenátus, hogy oda konkrétan kik jutnak be. Ezt azért mondom, és ez a másik dolog az amerikai rendszerben, az úgynevezett elektori rendszer, ugyebár erős elnököt akartak az alapító atyák, külön dilemma volt arról, hogy most akkor őt közvetlenül válasszák, vagy ne. Dióhéjban itt a lényeg az, hogy az alapító atyák nem csak az egy személy zsarnokságától féltek, ugye ezért volt, részben ezért volt ugye a függetlenségi háború is, ugye a brit uralkodótól akartak függetlenedni, hanem a tömegek zsarnokságától is tartottak, tehát próbáltak egy olyan rendszert létrehozni, ahol nem csak azok a körzetek, vagy éppen államok döntik el, hogy milyen irányba halad az ország, ahol történetesen éppen többen laknak, bármilyen oknál kifolyólag, migráció, vagy azért, mert mondjuk olyan kedvezményeket adnak az alaptelepülőknek, vagy mert egyszerűen azért, mert olyan földrajzi adottságokkal rendelkeznek, hanem a kisebb lélekszámú államok is tudjanak valamilyen szinten beleszólni a döntéshozásba. Zárójel, ezért volt az, hogy a szenátusban is minden tagállamnak kettő szenátor van, függetlenül attól, hogy hányan élnek abban az adott államban. És lényegében ezt ötvözik az elektori rendszerben, minden tagállamnak más-más elektorszáma van, egész konkrétan minden tagállamnak annyi elektora van, ahány alsóházi mandátuma van abban az adott államban, tehát lakosságarányos szempontot itt érvényesítik, illetve ahány szenátora van az adott államnak, értelemszerűen kettő, tehát magyarul minden tagállamnak annyi elektora van, ahány képviselője és ahány szenátora is. Így alakulhat ki az, hogy tulajdonképpen a minden tagállamnak legalább három darab elektorának kell lennie. Még annyival egészítik ezt ki, hogy az összesen ugye 435 képviselő plusz 100 szenátor, ez 535 elektort jelentene, valójában 538 elektor van, azért, mert Washington DC, a főváros, amely nem állam, tehát nincs ilyen külön státusza, lényegében szintén legalább három elektori helyet kapjon, de ugyanúgy legalább három elektori helyet kapjon mondjuk Wyoming állam, ahol tulajdonképpen olyan kevesen élnek, hogy csak egyetlen egy képviselője van az alsóházban, de kettő szenátora van a felsőházban. Szóval ez az ilyen elektori kollégiumnak a lényege, hogy a lakosság arányos képviselet is, de egyúttal a tagállamoknak a valamiféle kompenzációja és a kevésbé lakott tagállamoknak a kompenzációja is érvényesüljön. Ebből van ez a hibrid megoldás, hogy az elektori kollégium fogja megválasztani az elnököt. És innentől kezdve ez az utolsó gondolat, innentől kezdve ez egy kombinatorikai játék, nem az a lényeg, hogy hányan szavaznak országszerte lélekszámban az adott jelöltre, tehát nem az úgynevezett többségi szavazat a mérvadó, mert akkor tulajdonképpen csak a nagyvárosok önmagukban eldöntik. Tehát olyan település szerkezet van az Egyesült Államokban, hogy van 4-5 ilyen hatalmas ilyen metropolis vagy nagyvárosi terület, és akkor vannak tipikusan a középnyugati államok, ahol hatalmas területről, meg persze erőforrásokról is beszélhetünk, de kevesen élnek, hát akkor ők soha az életben nem tudnának labdába rúgni, hogyha be kellene szólni az Egyesült Államok történetének a menetébe politikai szempontból. Tehát ezért van az, hogy itt az elektori kollégiumban nézik, hogy a 400 vagy a 538 helyből vagy elektorból legalább 270-et, egy egyszerű többséget szereznie kell a jelöltnek. És ezzel részben akkor érvényesül az, hogy hát kire szavaztak viszonylag sokan, de egyúttal az egyes államoknak a beleszólása is biztosítva van.
Tehát, hogy megtörténhet akkor az, hogy a győztes jelölt kevesebb szavazatot tudhat magának, mint a vesztes?
Így van, ez többször is megtörtént. Ez egyébként az utóbbi időben, nem mindig, de az utóbbi időben jellemzően a republikánus jelölteknél fordult elő, mert a nagyvárosok, illetve hát a nagyobb lélekszámú államok közül néhány kiemelkedő, konkrétan mondjuk New York, vagy Kalifornia, vagy mondjuk a kettő között Illinois állam, vagy konkrétan New York City, San Francisco, Los Angeles, illetve hát Chicago révén, ezek alapvetően inkább demokrata erőközpontok. A nagyobb lélekszámú államokból mondjuk Texas vagy Florida emelhető ki, amelyek úgymond piros államnak vagy republikánus államnak tekinthetők, de Florida, ők sem voltak mindig azok, hozzáteszem. Tehát akkor annyira mobil az amerikai társadalom, hogy ezek folyamatosan változnak. Erre még kitérhetünk később, ugye ez hoz némi bizonytalanságot a rendszerben, vagy kevésbé kiszámítható, hogy most melyik államban éppen ki fog nyerni. De lényegében erről van szó, így van, hogy adott esetben előfordulhat egy olyan eredmény, hogy kevesebben szavaznak az egyik jelöltre, de végül is ő nyeri a választást, mert emiatt a kombinatorikai játék miatt ő végül is jobb eredményt ér el. Legutóbb ilyen ugye Donald Trump volt 2016-ban, amikor megnyerte a választást.
Kiből lesz elektor, és ki mondja meg az elektornak, hogy kire voksoljon?
Az elektoroknak elméletileg ugye ők lényegében külön tisztviselők, tehát ők nem ugyanazok a képviselők és szenátorok, akikről beszéltem, mert a képviselő és a szenátor szám az csak meghatározza azt, hogy hány elektora van az adott államnak. Lényegében az elektorokat külön formális úton jóvá hagyják a választásokat követően. Konkrétan lesz egy folyamat, hogy ideális esetben ugye most november 5-én lezárul a választás. Ez elhúzódhat a levélszavazatok számlálása miatt, tehát elképzelhető, hogy november 6-án magyar idő, illetve kelet-közép-európai idő szerint nem lesz nem még az eredmény, mert számolják még a levélszavazatokat, viszont a menetrend az úgy néz neki, hogy december közepéig minden államnak az elektorát hát certifikálják, vagy hivatalosan kapnak egy 6-7 külön dokumentumból álló igazolást, hogy ők a adott államnak azok a tisztviselői vagy megbízottjai, akik leadják a szavazatot állami szinten, megerősítik, hogy azt az államot egyik vagy másik jelölt nyerte, és akkor ezeknek az elektoroknak ilyenkor kötelessége ennek megfelelően szavazni. Na most ez egy külön vita tárgya, hogy ténylegesen mondjuk az elektorok így szavaznak-e, vagy megtagadhatják-e mondjuk azt, hogy leadják a szavazatot arra a jelöltre, akire le kell, hogy adják a szavazatukat. Voltak rá példák, hogy elektorok megpróbálták ezt megtagadni, még arra is volt példa, hogy áll elektorokat próbáltak meg alkalmazni a szavazatoknak a megerősítésénél, de érdemben ezek soha nem jutottak keresztül úgy alostán, hogy a választási eredményt korrumpálták volna. De tulajdonképpen itt erről van szó, hogy itt tisztviselők többszörös, vagy több dokumentum révén megerősített ugye, személyek, akik hivatalosan hát megerősítik azt először állami szinten, aztán végül az ő szavazatuk alapján, majd a kongresszusban az említett 435 képviselő ma január 6-án, hogy a szövetségi szinten, hogy melyik államot, melyik jelölt nyerte.
Csizmazia Gábor, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa mai napra kész vendége. Az amerikai elnökválasztás kapcsán beszélgetünk. Szó volt itt korábban az ingadozó államokról, a csatatér államokról, a sajtó most Pennsylvániával, Michigannel, Wisconsinnal, Arizonával, Észak-Karolinával, Nevadával van tele. Kihagytam még valamit?
Lényegében ezek a csatatér államok így van, tehát, és akkor ezek hol a felmérések alapján éppen a demokratákhoz, vagy éppen a republikánusoknakhoz húznak. Én most megnéztem a legfrissebb tegnapi, tehát október 31-i közvéleménykutatásokat, amelyeket a Real Clear Politics hát tulajdonképpen összesített, és most újabban egyébként a Harris kampány erősebb lett, tehát konkrétan Wisconsin és Michigan állam, miközben még néhány nappal ezelőtt a felmérések alapján hibahatáron belül a republikánusok élet, vagy hát Trump élet, most újra a demokratákhoz húz. Én valószínűleg tartom, hogy ez is lesz az eredmény egyébként, de majd meglátjuk. Szóval igazából hibahatáron belül vagyunk, és ezekben az államokban zajlik lényegében a választási hajrá az a jelöltek részéről, akik ténylegesen elismernek, és akkor kampányolnak is ott, vagy megfelelően próbálják a kampány üzeneteiket hangolni, hogy ezeknek az államoknak a még nem aktivizált republikánus és demokrata szavazóit, vagy ott esetben a bizonytalan szavazókat rávegyék, hogy menjenek el és voksoljanak.
De mit jelent ez, hogy csatatérállam? Ez azt jelenti, hogy akár egy állammal is eldőlhet a választásnak az eredménye?
Így van, ez az említett kombinatorikai játék az elektori kollégiumban, ez azt jelenti, hogy ezek a csatatér államok, azok az államok, amelyek annyi elektorral rendelkeznek, hogy végül is ők adják a mérleg nyelvét, és akkor itt lehet ilyen játékot játszani, hogy most akkor melyik az az állam, amit nyugodtan el lehet veszíteni, az említett csatatér államokban mondjuk Nevada ilyen, összesen 6 elektorral, amit viszont hát, mindenképp szeretne mindenki megnyerni, ugye az Pennsylvania, a legtöbb elektort érő csatatér állam, 19 elektorral, de ugyanígy fontos Észak-Karolina 16 elektorral, Wisconsin 10, Michigan 15 elektorral, Arizonának már csak 11 van, tehát Nevada és Arizona idézőjelben a legkevésbé fontosabb, ezért beszélnek róluk viszonylag kevesebbet. A legfontosabb az igen, illetve Pennsylvania, valamint Georgia és Észak-Karolina, ez utóbbinak mind a kettőnek 16 elektora van. És lényegében valóban ez egy csatatér állam, mert vagy billegő államnak is nevezik, tehát hogy egyikre másik oldalra is dőlhet, de csatatér államot ezt általában abban a kontextusban használják, hogy végül is itt dől el. Tehát ebben az egy-kettő, vagy ténylegesen mondjuk egy államban dől el, hogy most akkor lényegében kiszerzi meg a 270, legalább 270 elektort az elektori kollégiumban.
Amerikában nem csak a választási rendszer más, mint nálunk Európában, vagy mint a legtöbb európai választási rendszer, hanem a választásokhoz való állampolgári viszonyulás is más, és számomra ez nagyon jól jelzi az, hogy megoldották azt, hogy a nemzetközi urállomáson ragadt kutatók is szavazhassanak, tehát nagyon fontos, hogy ők is szavazhassanak. Hogyan viszonyul az amerikai állampolgár az amerikai elnökválasztáshoz, illetve a kongresszus tagjainak a megválasztásához?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy említettem, hogy ugye a kongresszus tagjait ugye közvetlenül válasszák, illetve ideje a szenátorokat is, elvetileg nem ez volt az elképzelés még az alapítóatyáknál, de most már a szenátorokat is ugye közvetlenül választják, az elnököt pedig közvetve, de mindegyik esetben regisztrálni kell. Tehát mindegyik esetben arról van szó, hogyha egy amerikai választópolgár szeretne szavazni bármelyik választáson, tehát lehet ez elnök választás, lehet ez félidős választás, akkor az adott állam, és ez nagyon fontos, az adott állam követelményeinek kell megfelelni. Vannak persze evidens követelmények, tehát a szövetségi szinten alkalmazva követelmények, hogy amerikai állampolgárnak kell lennie, illetve semmilyen olyan, tehát minden olyan feltételnek meg kell felelnie, amely őt szavazásra jogosítja. De 18 év fölött kell lennie például, és egyéb ilyen követelmények. De nagyon fontos, hogy a részletkérdések azok a tagállamokban vannak szabályozva. Tehát a választás lebonyolítását minden tagállam egyéni felelősségben végzi. Ez azt jelenti, hogy külön adminisztratív feltételeket tud bevezetni, vagy legalábbis bizonyos követelményeknek ott meg kell felelni. Általában a feltételek nagy vonalban ugyanazok, tehát mindegyik államban regisztrálni kell, de abban már eltérnek a szabályok, hogy mi ennek a határideje. Tehát vannak olyan államok, ahol mondjuk napokkal vagy hetekkel, mi korábban még úgy volt, hogy napokkal, hetekkel be kellett regisztrálniuk a választópolgároknak ahhoz, hogy a választás napján el tudjanak menni szavazni, vagy egyáltalán kapjanak ugye szavazó cédulát, ha mondjuk levélben szeretnének szavazni, de itt már egy eltérés. Egyrészt vannak olyan államok, amelyek elkezdték bevezetni néhány éve az azonos napi regisztrációt, tehát magyarul az nap regisztrál valaki, hogy elmegy szavazni. Ugye ez óriási bizonytalanságot visz a rendszerben, mert ugye ez azt jelenti, hogy ezekben az államokban vannak olyan bizonytalan szavazók, akik nem úgy azt nem döntötték el, hogy kire szavaznak, még azt se döntötték el, hogy egyáltalán elmennek szavazni. Tehát, hogy alapvetően van egy ilyen követelmény, ahogyan levélszavazás sem minden államban ugyanolyan feltételekkel zajlik, vagy ugyanolyan határidőkkel gyűjti be, ugyanolyan határidőkkel számlálják, vagy számolják, tehát itt alapvetően vannak részletkérdésekbeli eltérések az egyes államokban, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki konkrétan levélben tudjon szavazni. A legtöbb államban erre van lehetőség, de ez változó. Van, ahol semmilyen indoklás nem kell hozzá, mint mondjuk Kalifornia, de vannak olyan államok, ahol azért igazolni kell azt, hogy én azért kérlek levél szavazati lehetőséget, mert üzleti úton vagyok pont akkor, amikor a választás lesz, vagy egyszerűen nem tudom elhagyni a házamat, mert vagy a lakásomat, mert mozgássérült vagyok. Tehát vannak ilyen extra követel, vagy konkrét követelmények az egyes államokban. És ugye hát amit nem említettem, de talán kivehető volt itt, hogy ugye a választás az mindig november első hétfőjét követő első kedden van, ez ugye most november 5-e, ez a választás napja, de ez nem munkaszüneti nap. Tehát itt nem arról van szó, hogy mint mondjuk Európában, hogy akkor vasárnap mondjuk tartanak szavazást, hogy Magyarországon tartanak vasárnap szavazást, akkor a legtöbb ember el tud menni, mert hogy mondjuk megengedheti magának, hogy nem munkanap számára, és akkor valamikor reggel és este között, urnanyitás meg urnazárás között valamikor elmegy a közeli szavazófülkébe is szavazni, hanem konkrétan hát ez munkanap, és ugye Amerikában nagyjából átlag 2 hét szabadsága van az embernek, tehát azt akarom csak az egészből kihozni, hogy a regisztráció révén, meg annak révén, hogy ez munkanap, nagyon sokan vannak, akik igazából nem érzik motiválva eléggé magukat, hogy elmenjenek szavazni. Erre még rájön az, hogy mondjuk elégedetlenek, hogy jelöltekkel szemben, most nem csak erről a kampányról beszélek, hanem általában a választásokról, és ebből következik az, mire ön is utalt, hogy más a hozzáállás a választáshoz. Bár sokan vesznek részt, tehát itt most legutóbb is közel 150 millió ember részt vett. A 330 milliós Egyesült Államokban közel 150 millió ember szavazott 2020-ban az elnökválasztáson, de ez rekordszámnak számított, tehát hogy rekordmagas részvételnek, mint Biden elnök, ugye a legtöbb szavazatot magának tudó elnökként tudott kiállni, és Donald Trump is úgy tudott kiállni, hogy hát ő lett ugyan a második, tehát ő veszített, de hogy mégis, mint alul maradt jelöltre, ő rá szavaztak a legtöbben az Egyesült Államok történetében. Ugye azért, mert levélszavazás ugye hirtelen megdobta ezt a részvételt, egyébként meg, amikor korábban kevésbé volt ez jellemző, és napján mentek el az emberek szavazni, vagy akár adott államokban, ahol lehet korai szavazást személyesen is intézni, akkor is nem biztos, hogy sokan elmentek, mert egyszerűen nem akartak részt venni a folyamatban. És ebből van furcsa statisztikák, hogy az Egyesült Államokban a választói részvétel az nem annyira magas, mint mondjuk néhány európai országban. Szóval, hogy vegyes a kép, éppen ezért a mostani választásnak egy fontos, szerintem fontos kérdése lesz, hogy konkrétan mennyien mennek el, vagy mennyien adják le a szavazatukat. Inkább úgy mondom, nem kell elmenniük, de mennyien adják le a szavazatukat. A 2020-as választás az bizonyos szempontból egy anomália volt, hiszen a koronavírus járvány miatt több helyen lazítottak a levélszavazásnak a lehetőségein, vagy a követelményein, és ennek megfelelően nagyon sokan elmentek szavazni, vagy hát adták a szavazatukat úgy, hogy elképzelhető, hogy egyébként idézőjelben normális körülmények között ezt nem biztos, hogy megtették volna. Zárójel, ez is megint az alapító atyáknak volt egy elképzelése, és főleg republikánus oldalon él ez a meglátás mind a mai napig, hogy ezek a különböző nem korlátozások, de követelmények, hogy regisztrációhoz legyen kötve, és csak konkrét körülmények között lehessen ezeket lazítani, majd a szavazásban való részvételt, hogy ez is igazából azt a célt szolgálja, hogy valamilyen szinten megszűrje a választópolgárokat, tehát hogy azok menjenek el szavazni, akik ténylegesen is érdeklődnek a közélet iránt, és ténylegesen is szeretnék hallatni ilyen szempontból a hangjukat. Tehát most ez kulcskérdés lesz szerintem, hogy mennyien mennek el szavazni majd a választáson 2024-ben. Eddig már egyébként 41 millióan szavaztak. Tehát 41 millió ember korai szavazás valamilyen formájában már leadta a voksát. Egyébként meglepő módon ez republikánus körökben egész jól ment, általában demokraták aktívabbak ezen a vonalon, úgyhogy érdekes lesz ebből a szempontból is, hogy ez milyen erőviszonyokat fog majd kialakítani a jelöltek között.
Mire vevők az amerikaiak? Beszéljünk picit erről. Itt a burgerpolitizálástól volt hangos néhány napig Európában a közbeszéd, de hogy most a napokban azt láttuk, hogy Donald Trump kukásautóból adott interjút, és ugye ez is ott volt a kampánytémák között, de Arizonában a bevándorlás, Nevadában a borra való adómentessége, Michigan, Wisconsin, ott a háború volt fő téma, vagy a háború a fő téma. El lehet mondani azt, hogy mire vevő az amerikai, vagy nagyon-nagyon széles a szórás?
Utóbbi, tehát nagyon-nagyon széles a szólás, hogy 330 milliós országról beszélünk, és nagyon találóak voltak ezek az államok is témák, mert ugye ezek a különböző témák, amiket ön említett, ezek valóban ezekben az államokban csapódnak le a legjobban. Tehát Nevadában ugye a szerencsejáték miatt is ugye a borra valónak. A borra való kérdés az Egyesült Államokban mindenhol fontos, mert ugye nagyon sokan, akik szolgáltató szférában dolgoznak, lényegében ugye annyira alacsony bérre vannak bejelentve, hogy a borra való az élet-halál kérdése számukra, hogy mennyit kapnak. Tehát Amerikában ilyen szempontból egy más a rendszer, mint mondjuk Európában, úgyhogy ott ez szerintem nem csak Nevadára igaz, de Nevadára mondjuk ez fokozottan jellemző, tehát nem véletlen, hogy Kamala Harris-et ott hangoztatta, de egyébként már azt követően, hogy Donald Trump egy vagy két héttel aztán, hogy Donald Trump szintén bejelentette ezt elsőként, hogy a borravalót ugye adómentessé tenni. Ugye Pennsylvániában mondjuk fontos kifejezetten az orosz-ukrán háború kérdése, már csak azért is, hogy vannak olyan, ugye Scrantonban például Pennsylvania államban olyan gyár, ahol konkrétan ugye fegyvereket gyártanak. Adott esetben mondjuk az abortusz lehet fontos kérdés olyan nagyvárosokban, illetve azok elővárosaiban, ahol mondjuk nagyobb arányban élnek mondjuk egyedülálló nők, vagy fiatal nők, akik kifejezetten erre a kérdésre fogékonyak. Erre is volt empirikus tapasztalat a 2022-es félidős választáson, hogy például, ha jól emlékszem, Michigan államban kifejezetten fiatal, tehát 20-as éveiben lévő nők konkrétan ellensúlyozták a republikánus kampány teljesítményeket, úgy tetszik, eredményeket az, azzal, hogy elmentek szavazni, mert őket ez a kérdés konkrétan érdekelte, a demokrata kampány pillanatainak a mentén. Szóval alapvetően itt mindenkit más-más kérdés foglalkozta. Vannak persze országosan jelenző kérdések, jelenzően ilyen a gazdaság helyzete, az adózás, ilyen mondjuk az egészségügynek a egészségügyi kérdések, vagy ezeknek a finanszírozás, vagy a szövetségi forrásból, ami Európához képest ugye alacsony, de azért ott is ez vitatárgya, hogy akkor mennyire tegye oda magát a szövetségi kormányzat, ha mondjuk ilyen alapvető egészségügyi ellátásoknak a támogatásával van szó. Meglepő módon a külpolitika most magas szinten van, tehát a Pew Research Service-nek az egyik ilyen közelmény kutatónak szeptember végközepén közé tett felmérése negyedik helyre sorolta a külpolitikát, mint fontos kérdést, főleg republikánus körökben, de demokrata körökben is kiemelt helyen van. Általában sokkal lejjebb, hatodik, hetedik helyen szokott lenni. És hát visszatérve itt a kampányolási vagy kampány stílusra, illetve hát módszerekre, ugye az, hogy fizikailag a jelöltek megjelennek abban az adott államban, és csúnya szóval leereszkednek az átlag választónak a szintjére, ez egy régi kampányfogás, tehát ezt már régebben alkalmazták, az utóbbi években háttérbe szorult, tehát egyre inkább megjelent az online és online közösségi média, médiaterekben tett ugye megjelenések, de pont a 2016-os választásnak volt az a nagy tanulsága, például a rozsdővezetben, hogy Donald Trump papírforma szerint például ott gyengén teljesített volna, meg viszont a gyengén is teljesített, de azzal, hogy elment, azzal a ténnyel, hogy ő egyáltalán ott megjelent és találkozott a választókkal, azzal ugye szavazatokat tud szerezni, mert lehet, hogy egy kampányrendezvényre csak 6-700 ember megy el, de a kombinatorikai játék miatt, hogy minden körzetben ugye csak egy győztes van, és az majd eldönti, hogy azok a körzetek így együttesen eldönthetik, hogy az adott állam hova megy, lehet, hogy pont arra a 6-700 ezer választóra van szüksége az adott jelöltnek. Szóval, hogy ilyen szempontból ez a fajta kampánymódszer, hogy megjelenik az adott államban a jelölt, és próbál közvetlen kapcsolatot ápolni, hogy megszólítani a választópolgárokat, ez furcsának tűnhet, de egyébként régebben ez egy bevett gyakorlat volt még évtizedekkel ezelőtt. Az online tér miatt tűnik ez távolinak, meg hát ugye 2020-ban a legutóbbi választáson ugye hát a távolságtartás miatt, illetve a koronavírus járvány miatt ilyet kevésbé lehetett folytatni. Donald Trump nagy visszaemlékszünk, pont ezért voltak emlékezetesek a Trump kampányok akkor, mert hogy ellentétben a Biden kampányjal ezek jellemzően nagy létszámú ilyen tömegrendezvények voltak, és egyébként ez most is igaz. Szóval ilyen szempontból a különböző kampánymódszereket igyekeznek a kampány üzenetekhez, az üzeneteket pedig a kampány célcsoportokhoz hangolni.
Csizmazia Gábor, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa, mai napra kész vendége, az amerikai elnökválasztása fő témánk. A legutóbbi közvéleménykutatások szerint jelenleg fej-fej mellett van Kamala Harris és Donald Trump. Nyilván ehhez hozzá kell tennünk azt is, hogy Donald Trumpot 2016-ban és 2020-ban is alulmérték a későbbi végeredményhez képest. Megjósolható bármi abból, hogy hogyan állnak a közvéleménykutatások szerint a jelöltek?
Szerintem felelősség teljesen nem, tehát biztosan nem állítható ez. Mondom, az elektori kollégiumban még, ugye, ahol 270 szavazat kell, ha elfogadjuk, hibahatáron belül van a legtöbb felmérés, amire mindjárt kitérek, csak hogy a legtöbb csatatirálomban a felmérések hibahatáron belül vannak, tehát ilyen 3% alatti előnye vagy hátránya van egyik vagy másik jelöltnek. Hogyha ezeket elfogadjuk, hogy rendben van, mi a győztes minden viszel érvényesül, tegyük fel, hogy ennyi előnnyel nyer az adott jelölt az adott államban. Donald Trumpnak még 312 helyet adtak az elektori kollégiumban még ilyen 4-5 nappal ezelőtt, most ez 287-re zsugorodott az elmúlt 1-2 napban. Ez továbbra is győzelmet jelenthet számára, de ugye jelzi, hogy ez fluktuál, tehát hogy hullámzik folyamatosan, hogy éppen ki mennyire erős, és ugye a bizonytalan szavazók sok esetben még nem döntötték el, hogy egyáltalán elmennek-e szavazni, vagy hogy éppen kire szavaznak, mindig van egy ilyen bizonytalansági faktor, ugye az exit pollokra szeretnek támaszkodni sokan, ugye a korai szavazások alapján, ugye 41 millióan szavaztak eddig, ez elég nagy szám, hogyha ezekből készítünk, majd ezekből a leadott szavazatokból készítünk egy exit pollt, akkor ugye azok azért nem megbízhatóak, mert ugye pont arra nem világítanak rá, amire legkíváncsiabbak vagyunk, a bizonytalan szavazók, hiszen ha valaki elment szavazni, akkor, vagy leadta a szavazatát, akkor hát valakire voksolt, tehát olyan már nincs, hogy bizonytalan, olyat nem mond, pedig pont ez a legnagyobb kérdőjel, és ugye ezért nehéz jósolni. Elképzelhető, hogy vagy Donald Trumpot, vagy Kamala Harris-t, szinte biztos vagyok benne egyébként, hogy egyik másik államban alulmérik, de nem azért, mert rossz lenne a módszer, hanem azért, mert érzik egyrészt a nyomást magukon a közvélemény kutatók, hogy hát mennyire komoly kritikát kaptak az elmúlt 4-8 évben, hogy mondjuk a rejtőzködő Trump szavazókat nem találták meg, de hozzáteszem, rejtőzködő Trump szavazók most már szerintem nem nagyon vannak, rejtőzködő Harris szavazók még lehetnek bizonyos társadalmi csoportokban, evangéliumi vagy evangelikál, csúnya szóval evangéliumi keresztények köre például ilyen lehet, akik hagyományosan inkább ugye világnézet szempontjából inkább jobbra húznak, inkább a republikánus jelöltet támogatnák úgy általában, ez is a közhiedelem róluk, de nekik van egyébként egy progresszívabb bal társadalmi igazságosságot előtérbe helyező etnikai, anyagi egyenlőséget hirdető, vagy abban olyan programot remélő táboruk, akik ezt előre hallgatnak, tehát nem mondják el, hogy Harrisre szavaznak, mert mondjuk az abortusz politika miatt adott esetben ezt nem merik felvállalni. Szóval egyrészt vannak rejtőzködő szavazók, másrészt pedig nagyon sok bizonytalan szavazó van, és ezért nehéz megjósolni, hogy pontosan hogy alakul a kampány. És még egy dolog, ugye itt változnak, hogy mondtam korábban, ez egy kombinatorikai játék, ami tükrözi a lélekszámot is részben, tehát amilyen migráció van az országon belül, ami elég nagy európai szemmel mérve, tehát az amerikai társadalom borzasztóan mobil. Amilyen migráció van országon belül, az adott esetben a politikai térképre is kihat. Mondok egy nagyon konkrét példát, Texas államban, ugye Ted Cruz szenátor is indul a választáson, a szenátori választáson, na most Texas általában piros, vagy hát republikánus államnak tekintik. Nem is kérdés, hogy az elnök választáson valószínűleg a Donald Trump fogja nyerni, viszont Ted Cruz mandátuma az beszélben van, mert gyakorlatilag ugye elég szoros versenyben van a demokrata kihívóval szemben, nem csak most, már 6 évvel ezelőtt is ez így volt, és például én most megnéztem a Real Clear Politics-nek a felmérését, konkrétan kifejezetten a texasi szenátori választás Tekkuz esetében a bizonytalan kimenetelőek közé sorolódott át. Ugye ez hatással lehet arra, hogy a szenátusban hogy alakulnak az erőviszonyok. Ennek az egyik oka lehet valószínűleg az, hogy az elmúlt 6 évben mondjuk Kaliforniából, ami alapvetően egy demokrata állam, tehát főleg demokrata világszemléletű választók élnek ott, nyilván ez körzete válogatja, de nagyon sok demokrata, mondjuk Los Angelesből vagy San Franciscóból, egyszerűen a helyi adópolitika, vagy közbiztonság, vagy bármilyen, vagy esetleg mondjuk ingatlanárak miatt elvándorolt mondjuk Texasba, ahol sokkal alacsonyabb az adózás. Igen, nem csak ugye világnézetüket megvitték magukkal. Tehát elképzelhető, hogy Texas előbb-utóbb majd valamikor, nem lehet ezt megjósolni több évre előre, de újra demokrata állam lesz, és lehet, hogy ez már most érződik, hogy ugye azok a szavazók, akik 6 évvel ezelőtt még ugye Kaliforniában szavaztak, most Texasban fognak szavazni, és nem adják meg a támogatásukat mondjuk Ted Cruznak. Úgyhogy ilyen szempontból ez képlékeny. Úgyhogy gyakorlatilag ezért is nehéz megjósolni a választási eredményt, mert nagyon fluktuál, tehát hullámzik maga a választói közeg az egyes államok között. Vannak persze biztos demokrata államok, mint Kalifornia vagy New York, de elképzelhető, hogy ez 10-15 év távlatában, most a mostani választáson túlmutatva, ez majd változni fog. Valószínűleg elképzelhető, hogy Texasban is most ezért, hát ezek a léc pillanatnyilag Ted Cruz alatt, persze lehet, hogy ettől még megnyeri a választást, de gyakorlatilag csak ezzel akartam szemléltetni, hogy ezért is nehéz megjósolni, hogy hogyan alakulnak majd a szavazatok az egyes államokban.
Az elemzők abban egyetértenek tehát, hogy szoros eredmény várható a november 5-i amerikai elnökválasztáson. Milyen most az amerikai közélet, a közhangulat, mennyire felfokozott az ottani hangulat? Emlékszünk a 2020-as választás végeredményét, nagyon nehezen viselték Donald Trump szimpatizánsai. Várható ilyen fronton rendbontás?
Ha várható is, ez megint nem lehet megjósolni, de a hatóságok meg a szolgálatok biztos vagyok benne, hogy készülnek rá. tehát vannak olyan óvintézkedések állóban, amelyeket adott esetben nem is nagyon, nagyon reklámoznak. Én ilyenről hallottam például, hogy az egyes államoknak, ezt nehéz magyarra fordítani, de a tükörfordításban az államtitkárai, vagy közigazgatási államtitkárai, tehát akik az egész szavazásnak a lebonyolításáért felelnek, hogy ők külön védett személyek lesznek egyes tagállamokban, azért, hogy nehogy úgy lehessen mondjuk egy-egy csoport által, vagy egy csoport közbelépés révén megakasztani a választási folyamatot adminisztráció tekintetében, hogy azt az adott célszemét mondjuk elrabolják, vagy bármi történik vele. Most ez elég furcsán hangzik, mert nagyon volt ilyenre példa, de hogy már erre is készülnek egyes államokban. Szóval, hogy ilyen szempontból úgy gondolom, hogy felkészülnek ezekre a helyzetekre. Az biztos viszont, hogy főleg ha szoros lesz az eredmény, akkor akárki is veszít, biztos vagyok benne, hogy rosszul veszi. Tehát, hogy arra biztos lehet számítani, hogyha nem is lesz mondjuk rendbontás, mondjuk fizikai erőszak, akkor mondjuk két vagy akár négy éven át társadalmi legitimációs problémával fog küzdködni a győztes a jelölt. Akárki is legyen az. És ez megjelenik a közbeszédben, megjelenik a politikai aktivitásban. Ugye csak mondok egy konkrét példát, négy évvel ezelőttről, hogy például a szenátust úgy vesztették el a republikánusok Georgia államban, majd Georgia állami szövetségi szenátori képviselői helyett, hogy január 5-én volt ott ugye a kitolt szavazás, és ugye ott nagyon sokan republikánus oldalon egyszerűen nem mentek el szavazni, mert annyira kiábrándultak a 2020 novemberi választási eredményekből, hogy úgy gondolták, hogy teljesen fölösleges erőlködni, mert hogy nincsenek ráhatásra a folyamatra. És akkor hát nyilván, hogyha nem mennek el, akkor meg persze, hogy akkor nyer a másik oldal. Szóval azért mondom, hogy elképzelhető, hogy lesz elkeseredés egyik vagy másik oldalon, hogyha a túloldal úgymond megnyeri a választást, és főleg akkor, hogyha szoros eredménnyel. Az is elképzelhető, azért, hogy aki győz, az elektori kollégiumban maga biztosan nyer, tehát nem lesz szoros ilyen értelemben az eredmény, de az említett többségi szavazatot nem kapja meg. Nem precedens nélküli helyzet, mondtam már többször volt ilyen példa az Egyesült Államok történetében, de hát elképzelhető, hogy aki veszít, annak ez egy hivatkozási pont lesz, hogy hát, mint ahogy 2016-ban is volt egyébként a demokraták részéről, hogy hát tulajdonképpen ez egy anakronisztikus rendszer, és hogy lényegében jogi értelemben legitim, de társadalmi szempontból, népszuverenitás szempontjából kevésbé legitim az elnök. Tehát elképzelhető, hogy ilyen üzenetek a médiában éveken át fognak majd keringeni, de függetlenül attól, hogy kinyeri az amerikai elnök választást. Ez sajnos benne van a papírban, a közhangulat most már évek óta ilyen az Egyesült Államokban.
Beszélgetésünket azzal a kijelentéssel kezdtem, hogy potenciálisan óriási hatása lesz a következő 4 évre annak, hogy ki lesz a Föld legbefolyásosabb országának, az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke. Zárjunk azzal, hogy mi várhat Európára, mi várhat a világra egyik vagy másik jelölt győzelme esetén?
Ezt is nehéz megmondani azért, mert ugye mindig van egy folytonosság is az elnökségek között, tehát nem arról van szó, hogy gyökeres változás lesz, hogyha teljesen új elnök kerül a hatalomra. Nyilván lesznek olyan kérdések, súlypontok, amelyeket az új elnök, most akár demokrata, akár republikánus másképp fog kezelni. Másmilyen prioritást ad neki, mint mondjuk Joe Biden elnök, de nagyon sok folytonosság is van. A Kínával szembeni amerikai stratégiai verseny az szinte biztos, hogy folytatódni fog. Ugye Donald Trump tudatosította és vezette be már 2018-ban főleg, ma azt megelőzően is voltak erre kezdeményezések. Joe Biden nem, hogy életben tartotta a védővámokat, hanem konkrétan új mondjuk embargót, vagy más jellegű védővámokat vezetett be célzottan a kínai gazdaság egyes szektorai ellen. Európával szemben elvárás, hogy többet költsön a védelemre, ezt egyébként kifejezetten egy trumpi elvárásnak tartják, a súlypontok is jobban Trump felé húznak ilyen szempontból, tehát ő már 3%-os GDP kiadásról beszél a védelemre vonatkozóan, és az ő szimpatizánsai is egyébként. Ugyanakkor félreértés ne essék, ez demokrata elvárás is. Már nem a 3%, hanem csak az, hogy többet költsenek az európaiak a védelemre. Itt a súlypontok eltérőek, hogy ezt mennyire vasalják be az európai szövetségeseken, illetve hát mindkét oldalon van egy nagyon hasonló gazdaságpolitikai elképzelés, tehát mind a két oldal alapvetően a belső társadalmi gazdasági feszültségekre szeretne inkább összpontosítani. Ez egyre kevesebb étvágyat jelent a nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodásokra. Mondok egy példát, Donald Trumpot szokás Európa ellenségének tekinteni, hogyha szabadkereskedelemről van szó, és persze volt is olyan kezdeményezése mondjuk 2018-ban az acél és alumínium védővámok terén, amelyeket az európaiak rossz néven vettek, na de a demokraták is egyébként bevezettek protekcionista intézkedéseket, ha nem is kifejezetten az európaiak ellen, de az európaiak ellen is. Ilyen legismertebb példa az infláció csökkentésről szóló törvény 2022. augusztusából, amit egyetlen egy republikánus sem szavazott meg, sem az alsóházban, sem a felsőházban. Kamala Harris döntötte el szavazategyenlőségnél a szenátusban, hogy ez kerüljön Joe Biden elé, ebből törvény lett. Ez lényegében egy ilyen, nem kizárólag erről szól, de részben egy 360 milliárd dolláros, gyakorlatilag amerikai szövetségi támogatási program a zöld átállásra vonatkozóan elektromos autógyárak esetében, illetve értékesítések esetében, ami kifejezetten az EU kínai, de az európai elektromos autópiacot is hátrányosabb helyzetbe hozta Észak-Amerikában eredetileg, mint ahogyan volt. Tehát, hogy ilyen szempontból ott is vannak ilyen hajlamok, úgyhogy ezt azért nehéz mondani, hogy itt mi lesz az érdemi változás. Orosz-ukrán háború és Izrael-Hamasz közötti háború esetében lesznek súlypont eltolódások. Nyilván republikánus oldalon ez utóbbi. Tehát Izrael esetében egy határozottabb kiállás várható. Az orosz-ukrán háború esetében megosztottság van a republikánus táboron belül. Úgy tesz éppen ezért nehéz megjósolni, hogy hogyan alakul a helyzet. Kulcsfontosság, hogy alakul a kongresszusban az erőviszony, tehát ez nem csak az elnökön múlik. Kínát ugye már említette, meg Európát is, szóval ilyen szempontból lesznek olyan területek, ahol folytonosság lesz, és lesznek olyan területek, ahol ha nem is egyik napról a másikra, de lesznek súlypont eltolódások. Nyilván európai szemmel, ugye sokan egyébként Harris elnökséget szeretnének Európában, de ez főleg a nyugat-európaiakra vonatkozik, mert ugye a védelmi kiadásokban a kelet-közép-európaiak általában jobban teljesítenek, beleértve a magyarokat is egyébként. Sőt, kiemelkedően jól teljesítenek, baltiak, Románia is, illetve Lengyelország is. Szóval ilyen szempontból ők mondjuk kevésbé számíthatnak arra, vagy mi, azt mondhatom kollektíven, kevésbé számíthatunk arra, hogy ezt a Trump-i kritikát megkapjuk. És adott esetben ugye a Trump adminisztráció kelet-közép-európai országok viszontbiztosítása és támogatása szempontjából egyébként nem volt egy inaktív elnökség, vagy nem volt egy rossz elnökség 2017 és 2021 között. Szóval ezért mondom, hogy itt Európát sem érdemes egy nagy monolit tömnek, vagy egységes tömnek tekinteni, mert itt is eltérő nézetek vannak, hogy ki melyik elnökséget szeretné jobban.
Legyen ez a zárszónk, Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió Társaságában. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.